Ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk 2014. február 2-án 10 óra 5 perckor. Mai témáink: februárban néhány hetes pihenő után ismét felgördül a függöny a Kalocsai Színház színpadán, és egy unikum számba menő előadással folytatódik az évad. Szabó Árpád igazgató többek között arról is mesél majd mai műsorunkban, hogy a Boldog Bolondok című dráma miért lesz annyira népszerű, mint az elmúlt két év előadásai a teátrumban.
Régen volt saját premierje a Kalocsai Színháznak, magyar földön játszottak, Szabadkán mutatta be az ottani színház, de Magyarországon nem mutatták be, úgyhogy a Kalocsán az ős bemutatója, de tudni kell, hogy Németországot, Ausztriát bejárt a német nyelven, de nagy sikerszéria ott.
Ugyan a téliesre fordult időjárás helyreállíthatja a rendet, a tavaszias tél januárban rendkívül kedvezett a cseppfertőzéssel terjedő kórokozók szaporodásának. Ennek meg is lett az eredménye. A legutóbbi adatok szerint ugyanis folyamatosan növekszik az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma Kalocsán, derült ki Réfi Anita járványügyi felügyelővel készült interjúnkból.
Én most is azt mondanám, hogy nem késő oltakozni, egy 10-14 nap, mire a védettség kialakul, és azért a tél vége az még egy kicsit odébb van, és a kora tavaszi időszakban is szokott jelentkezni járványos időszak.
Varró Dániel József Attila díjas költő, amilyen zseniálisan forgatja a tollat, olyan szerény, jó humorral megáldott és barátságos figura. A héten a Kalocsai Könyvtárba látogatott, hogy találkozzon ifjabb és idősebb olvasóival, de arra is szakított időt, hogy beszélgessen rádiónk riporterével, többek között arról, hogy milyen érzés érettségi tételnek lenni.
Van olyan érettségi tétel, hogy ilyen egy valami kortárs alkotó, és akkor ott viszonylag gyakran elfordult, hogy engem választottak, és akkor az vicces, hogy akkor érettségi tételnek lenni, és akkor ennek kapcsán nagyon sok levelet kapok, hogy segítsek a rólam szóló érettségi tételt kidolgozni, úgyhogy ez ami még így ilyen, nem tudom, híres költőségből, amit így megélek.
Vörös István főszerkesztőnk nevében várom Önt is a következő 60 percben.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
She won't look at you, won't look at you. She hides through.
részben Rongyosra játszották a rádiók, és mi ezt a jó szokást azóta sem vetköztük le. Lady Gaga és az Alejandro itt a Korona FM 100-on.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Arról már hallhattunk országos és térségi híradásokban egyaránt, hogy támadni látszik az influenza. Szerencsére járvány beszélről még nem beszélhetünk Kalocsán és környékén, derült ki a helyi népegészségügyi hivatal járványügyi felügyelőjével, Réfi Anitával készült riportunkból. Kevésbé jó hír azonban, hogy az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma lassan ugyan, de hétről hétre növekszik.
Kalocsán és Kalocsa környékén a legfrissebb tájékoztatás alapján azt tudom mondani, hogy az orvoshoz fordultak száma lényegesen nem emelkedett, viszont az influenza-szerű megbetegedéssel az orvoshoz fordulók száma az bizonyos tekintetben hétről hétre emelkedő tendenciát mutat. Itt kiemelném a 35 és 59 év közötti korosztályt. Ugye ez a korosztály az a korosztály többek között, amelyik alanyi jogon, tehát nem 65 éven felüli korosztályról van szó, tehát nem tartozik az ingyenes kategóriába, bár ugye hogyha nem is tartozik ebbe a kategóriába alanyi jogon, de hogyha krónikus betegségben szenved, valamilyen krónikus betegségben, akkor ingyen megkaphatja a védőoltást. Na most ugye eznek a száma, ha nem olyan magas, akkor nyilvánvalóan a nem oltott korosztály nagyobb számban meg tud betegedni, és most többek között ez történt. Akik legjobban élnek az ingyenes védőoltás lehetőségével, nagy örömre ez ebben az évben a 60-65 éven felüli korosztály, akik most ebben az évben nagyobb számban kérték, mint a tavalyi, illetve a tavalyi előtti évben. Azok a háziorvosok, akiknél elfogyott az először kiadott oltóanyag mennyiség, ők már jelentkeztek újabb adagért, ezt intézetünk tudta biztosítani, és még tudja biztosítani a felmerült igényeket, és még most is azt mondanám, hogy nem késő oltakozni, egy 10-14 nap, mire a védettség kialakul, és azért a tél vége az még egy kicsit odébb van, és a kora tavaszi időszakban is szokott jelentkezni járványos időszak, és valóban azok, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol nagyobb közösségek vannak, illetve tudják magukról, hogy immunrendszerük egy kicsit csökkentebb állapotban van, azok kérjék az ingyenes oltást, illetve írassák fel a házi orvossal, ki tudják váltani patikába, és utána be tudják adatni maguknak. Olyan személyekre gondolok itt többek között, akik ugye napi kapcsolatban több emberrel vannak, ilyenek a pedagógusok, ügyfélszolgálati irodán dolgozó személyek, akik ki vannak téve valóban a cseppfertőzés, a nagyobb cseppfertőzés lehetőségének, azoknak nem árt a védettség. Ez a hideg idő, ez a mi szempontukból jót tesz a vírusoknak, illetve a kórokozóknak, mert a január elejei közepi időjárás, ugye a 10 fokok körüli hőmérséklet, illetve ez a párás időszak, ez a vírusoknak, illetve a többi kórokozónak kedvezett, amelyek okozzák mind az influenzát, mind pedig az influenza-szerű, illetve a felső légúti hurutos megbetegedéseket. Most abban lehet bízni, hogy ez a száraz hideg idő, ez valamiképpen elpusztítja ezeket a kórokozókat. Ez a januári hullám, ugye, hogyha egy influenza járvány elkezdődik itt Magyarországon, Európában, biztosak lehetünk abban, hogy ez végigmegy, és bejön hozzánk, ez nyilvánvaló. Tehát ugye a járványügyi szakemberek is ezt szoktuk prognosztizálni, hogy ha elindul, akkor hozzánk is begyűrűzik, és ugye itt azon múlik, hogy mennyi megbetegedés van az országban, hogy milyen átoltottságot sikerült idáig elérnünk, tehát a november eleji oltóanyag kiadástól kezdődően, tehát ezért szoktuk kampányszerűen kérni, mondani, és gyakorlatilag oltatni a lakosságot, hogy mire elérkezik a járvány. A járvány első hulláma, addigra az átoltottságban magas százalékot érjünk el.
A kalocsai járványügyi szakember azt is elmondta, hogyan próbálják az influenza szempontjából veszélyeztetett korcsoportba tartozókat megvédeni a betegségtől. Réfi Anita arra is rávilágít, hogy mi a különbség az influenza-szerű és az influenza betegségek között.
A rizikócsoportba tartozó lakosságnál, illetve 65 éven felüli lakosságnál szoktuk a háziorvosokat kérni, hogy gyakorlatilag kampányszerűen, tehát november elejétől kezdődően folyamatosan, intenzíven oltsák a lakosságot, aki kéri természetesen az ingyenes oltást, és aki pedig nem tartozik ebbe a kategóriába, írják föl receptre, és úgy adják be ezt az oltást. Az influenza szerű, illetve az influenza megbetegedés között az a különbség, hogy amikor azt mondjuk valakire, hogy influenzás, akkor ott van egy mikrobiológiai pozitív lelet. Na most nyilvánvalóan, hogy ezt minden egyes megbetegedésnél nem lehet elvégezni, ezért szoktuk azt mondani, hogy influenza szerű, tehát hogy gyakorlatilag az influenza tüneteit mutatja, de miután nem tudjuk mikrobiológiai háttérrel kimutatni, mert hát, hogy nincs lehetőség rá, nem tudjuk kimutatni az influenza vírus kórokozóját, ezért szoktuk azt mondani, hogy influenza-szerű megbetegedésről beszélünk. Hogyha ezeket a megbetegedéseket valóban influenza vírus okozza, és ha minél nagyobb számba tudjuk kimutatni, mert vannak erre kijelölt orvosok, házi orvosok, de hogyha nyilván ők nem jelentik, vagy nem küldenek mintát, akkor minél kisebb számba tudjuk azt mondani, hogy ezt valóban influenza vírus okozta, mert influenza-szerű megbetegedéseket nem csak influenza vírus, hanem más vírusok is, amik itt vannak körülöttünk, tudják okozni. Kalocsán és környékén sem látogatási tilalom, sem pedig olyan közösségeknek a halmozott megbetegedése nem történt meg, amit egyéb iránt szoktunk hallgatni vagy hallani az országos médiákban. El kell írnie bizonyos százalékot a megbetegedés, tehát egy adott populációra a megbetegedéseknek a számát bizonyos százalékba el kell érni, hogy azt mondjuk, hogy igen, járvány van, és a járvány továbbterjedésének a megelőzése érdekében szükséges, hogy intézkedéseket tegyünk. Ilyen többek között a kórházi osztályok, bizonyos osztályoknak a látogatási tilalma. De most ilyen nincsen itt Kalocsán.
Köszönjük Réfi Anitának, a Kalocsai Népegészségügyi Hivatal járványügyi felügyelőjének, hogy mindezt elmondta nekünk. Bízunk benne, hogy a járvány továbbra is távol maradt térségünktől. Már is folytatódik a Turmix, benne egy szimpatikus, humoros és zseniális költővel, Varó Dániellel, aki a héten járt a Kalocsai Könyvtárban, hogy találkozzon az ifjabb és idősebb olvasó közönséggel. De addig szálljon meg a Hotel Eufóriában, jön a Kovalszki meg a Bega itt a Korona FM 100-on. Vega derítette jó kedvre vasárnap délelőtt itt a Korona FM 100-on.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Korona FM 100.
Egy nem mindennapi emberrel ismerkedhettek meg kicsik és nagyok, akik a kedden ellátogattak a Kalocsai Könyvtárba. Az intézmény vendége volt ugyanis a József Attila díjas költő Varró Dániel, a népszerű hazai versesmese, a Tóla Mazathegyen szerzője. Bár akadt, aki posztinfantilisnek minősítette, és kiadója sem volt túl bizakodó kezdetben felé, a könyvét vitték, mint a cukrot, belőle pedig idővel érettségi tétel lett. Varró Dániel azonban megmaradt annak az egyszerű nyílt és kedves embernek, aki mindig is volt, és amelyről strófái árulkodnak. Erről személyesen is meggyőződhettek a helyi általános iskolások kedden kora délután, később pedig az idősebbek, akik ellátogattak a költő író-olvasó találkozójára. Varró Dániellel friss kalocsai élményeiről, a váratlan sikerhez vezető útról, Presser Gáborról, az érettségiről, apaságról és terveiről Vörös István riporterünk beszélgetett.
Egy közönség találkozón már túl vagy. Először beszélünk talán erről, hogy sikerült, milyen volt.
Nagyon jól sikerült, én nagyon örültem, pedig az az igazság, hogy akartam vetíteni, de otthon felejtettem a vetíteni valót, úgyhogy előtte kicsit aggódtam, de nagy aktívak voltak, gyerekek, érdeklődők, kérdeztek, készültek, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült.
Felnőttekkel vagy gyerekekkel könnyebb?
Ez furcsán megfordult. Nekem az az igazság, hogy ugye én sokkal hamarabb írtam gyerekkönyvet, mint hogy lett volna saját gyerekem, és akkor amiatt már ott többször, hogy hívtak gyerekekhez, és eleinte hát én ilyen elég átlásos vagyok, és ilyen inkább ilyen introvertált, úgyhogy gyakran zavarba voltam, nem nagyon sikerültek jók, jobban szerettem már ilyen nagyobbakhoz, felnőttekhez. És mostanában, hát nekem is van saját gyerekem, már 3 éves, még 1 éves kisfiam, amiatt is valószínűleg, meg több ilyen ilyesmin voltam, most már jobban szeretek a gyerekekhez menni, azért, mert ők annyira, tényleg annyira nyitottak, annyira érdeklődők, és olyan sokat ad nekem az, hogy ők, nem tudom, tehát ahogy ők reagálnak, vagy ahogy ők tovább gondolják esetleg, amit én kitaláltam, az most már jobban szeretem kis a gyerekek.
Mi történt? Hogyan zajlott ez a találkozó, ez a beszélgetés?
Ja, hát először nagyon kedvesen bemutatott itt az egyik könyvtáros hölgy, ilyen mesébe, ilyen meseszerűen mutatott be, az is nagyon kedves volt. És hát akkor én is meséltem neki kicsit magamról, olvastam verseket, tanítottam, és neki egy mondókát nagyon sem megtanulták, meg van olyan könyvem, ami ilyen kérdezős, akkor arra is nagyon okosan, helyesen válaszoltak, tehát ilyen találós kérdésszerű. Úgyhogy így, és aztán ők is készültek, ők is olvastak föl, tehát elég, sőt, még olyat is vannak ilyen gyerek, a nagynéném ilyen gyerek jogát tanít, és akkor van egy ilyen könyvünk, amiben én írtam ahhoz verségeket, hogy abból is egy pár ilyen pószt mutattam, és akkor nagyon örültek, hogy akkor ők eljátszották, hogy ilyen fák, meg nem tudom, pillangó, és azt is élvezték, úgyhogy szerintem tényleg jól sikerült.
És ugye szóba került, hogy már van gyermeked, de pont ma olvastam egy korábbi interjút veled, ami még akkor készült, amikor még nem volt saját gyermeked, és megkérdezték, hogy született így meg a Túlamasztott hegyen. Ugye annyira adná magát a gondolat, hogy vagy gyerekek között érnek ilyen ingerek, vagy saját apai tapasztalatból, hogy hogyan szólnék, hogyan mesélnék a saját gyermekemnek. És ugye amikor az a mű született, akkor neked még nem volt gyermeked.
Igen, ez így van. Hát én mindig szeretem a meséket, meg mindig is kicsit ilyen, hát ilyen gyereklelkű, vagy infantilisebb voltam. És az is volt egyébként, amikor az első könyvben megjelent az elvileg felnőtt versesötet volt, de nagyon sokan mondták, hogy gyerekes, meg is írták valami kritikába, hogy a posztinfantilizmusnak vagyok én az előfutára. És akkor hát emiatt is, meg amúgy is, tehát utána nem éreztem, hogy olyan nagyon sok mély mondani való volna, gondoltam, hogy amíg azok megérnek, ha már ilyen gyerekesek, akkor írok gyerekkönyvet, és akkor így írtam Túlamasztott hegyen, tehát ilyen 21 kevés éves koromban. És egyébként arról persze utólag azt mondták, hogy azok nagyon felnőttes az a könyv, és hogy legfeljebb a sznobohodások vertek a célközönség reálisan, akik a, mert ez tényleg tele van ilyen. Tehát én igazából azt élveztem, hogy egy verses meseregényt írok, és akkor telepakoltam mindenféle ilyen különböző versformákkal, meg azt élveztem, hogy utalgatok más, mit tudom, verses mesékre, János Vitézre, mindenfélére. És hát nyilván ezt meg, mit tudom én, Dante-i pokol paródia van benne, meg hexameter, se csatajánát, azt a gyerekek gyakran megkérdezik, hogy ott már nem jutott eszembe több rím, azért van-e prózában. Tehát tényleg nagyon csodálkozom azóta is, tehát hogy ez így működik gyerekkönyvként. Tehát meg a kiadó egyébként, amikor leadtam, akkor így gondolkoztak is, hogy most akkor ez tényleg gyerekkönyvként, gyerekrajzokkal kéne, vagy inkább ilyen, ezek miatt az irodalmi játékok miatt, inkább ilyen álgyerekkönyvként, vagy felnőttkönyvként, de nagyon valamiért nagyon szeretik a gyerekek, a szövevényes sztorit is átlátják, és a felnőttektől is nagyon sokan visszajelzést kapok szülőktől, hogy milyen jó olyat olvasni, amit ők is élveznek, meg vannak benne olyan poénok, amiket ők értenek jobban, és valahogy ez működik, úgyhogy én is csodálkozom rajta.
Emlékszel arra a pillanatra, amikor először akár hallottad vissza, akár mondta vissza neked ismerősöd, vagy a kiadótól, hogy elkapkodják a könyvet? hogy nincs a boltokban.
Hát én a Masaterni ez nagyon fura volt, mert tényleg hát már a mondott okok miatt is a nagyon nem bízott benne a kiadó, és nem olyan sokat, hogy ez karácsony előtt jelent meg még pont 10 éve, 2003-ban, és abszolút volt az, hogy karácsony előtt mondjuk egy héttel vagy pár nappal így teljesen elfogyott, és akkor vették volna, és nem volt, és akkor még gyorsan újra kellett nyomni, és akkor egy kicsit több példában nyomták, úgyhogy teljesen volt ez, és hát azóta is elég, mondjuk én nagyon meglepő, van ilyen utóélete, volt a báb előadás belőle, magasáján élőszereplős is, a Presser Gábor írt hozzá a zenét, nagyon jó kis darokat szerintem, úgyhogy azt is, az is népszerű, van egy nagyon jó hangos könyv, Mácsai Pál olvassa föl zseniálisan szerintem, és nekem nagy örömöm, hogy ő maga ajánlkozott, tehát hogy kiderült, hogy ő nagyon szereti, és akkor ő szerette volna felolvasni, és fantasztikusan olvasta, szerintem az is sokat ad, tehát így, aki esetleg nem is, nagyon tudom ajánlani hangos könyvbe, szerintem jobb, mint hogyha az ember magának olvassa. És most talán rajzfilm is lesz belőle, vagy van róla szó, tehát hogy tényleg ilyen utóélete van a dolognak.
És Presser Gábor is ajánlkozott?
Hát az is meglepő volt, tehát hogy ugye ez a Báb, először a Bábszínházban volt, és hát akkor a Bábszínház igazgatója Mester János is fölhívta, hogy nem volna kedve zenét írni hozzá, és akkor kiderült, hogy ő pont megkapta karácsonyra valami barátjától, és akkor olvasta, és akkor azért volt kedve, tehát ha nem is ajánlkozott, de hogy az is akkor nagy dolog volt, hogy akkor pont ismerte, és szerette, és akkor szívesen dolgozott vele.
Mit szólsz ez az utóélethez? Számítottál erre?
Hát egyáltalán nem számítottam rá, tényleg. Hát örülök neki, meg hát érdekes, hogy akkor mindegyik változat egy kicsit más, akkor én is szoktam még dolgozgatni rajta, és akkor melyik műfajban mit lehet belőle kihozni, úgyhogy örülök neki.
És ugye a Masszathegy, ahogy említetted, nagyjából egy kerek jubileumot él meg, mert ugye 13-ban jelent meg. Most viszont a Steve Dester az, ami az előadásának a címét is kapta a programajánlóban. A Masszathegytől a Steve Destertig hogyan kell elképzelnünk ezt az utat? Amit olvastam a könyvről, az azt, hogy itt már nem csak az hangvétel dominál, mint a Masszathegyben.
Hát keserű szerelmes versek vannak a Steve Desterben. Az az igazság, hogy amikor volt egy nagyon jó magyar tanárom a középiskolában, és mindig eszembe jut, hogy ő tényleg nagyon sokat köszönhetett neki, ilyen is mondom, a nevét Gassner Tibornak hívták, nagyon sokat köszönhetek neki, és tényleg szerintem miatt találtam költő, és sok hasznos társat mondott, de ami mindig eszembe jut, hogy azt mondta, hogy lehetőség szerint mindig reménytelenül legyek szerelmes, mert azt mondta, hogy csak abból lehet igazi költészetet írni, tehát az ilyen beteljesült szerelem az nagyon unalmas, meg az nem ihlető. És éppen most utólag pláne nagyon igazat adott neki, mert tényleg volt egy ilyen, hát nem is teljesen reménytelen, de egy olyan nem igazán jól működő kapcsolatom, és akkor tényleg azok ihlették a Steve Dessertnek a verseit, amiben tényleg akkor nem csak ilyen csupa vidámság van, meg nem annyira happy endes, de most viszont már hát már több mint 5 éve boldog házasságban élek, és nagyon kevés hitvesi verset tudtam írni, tehát tényleg sokkal kevésbé ihlető a boldog házas élet, mint a ilyen nem annyira jól működő szerelem. Úgyhogy hát a Steve Dessertben ez tulajdonképpen egy ilyen kapcsolatnak a krónikája van, és utólag most úgy érzem egyébként, ez is már 2007-es, tehát már ez is már több mint 6 éve volt, tehát ez már ilyen ugye boldog út megint koromban írtam, de kicsit most utólag úgy érzem már, hogy ez olyan talán picit jobban kitárulkoztam a keretén. Éppen azt is mondta ugye ez a magyar tanárom, hogy azt fogadjam el, hogy a költészet az nyilvános striptíz, és hogy az ember megmutatja magát, azt gondolom, hogy talán egy kicsit túlságosan is megszívleltem, viszont ilyen terápiás célból meg nagyon jó volt megírni ezt a kötetet, tehát hogy akkor azt úgy kiírtam magamba, és akkor utána hogy én magam kényesültebb voltam, de azt gondolom, hogy valószínűleg nem az a legjobban sikerült könyvem.
Nagyon sok kérdés eszemlított, de az egyik, ami nagyon piszkálja a fantázián. Többször is mondott, hogy költő, és magadról, mint költőről beszéltél. 2014-ben milyen költőnek lenni Magyarországon?
Hát most nem tudom, de nem hiszem, hogy feltétlenül nagyon más milyen lenne, mint régen volt. Tehát ugye amiatt, hogy az iskolában sokat tanulunk költőkről, azt gondoljuk, hogy a maguk idejében minden költő ilyen celebritás volt, de azért amennyire én tudom, ez távol van az igazságtól, meg az se igaz, hogy régen sokkal több verset olvastak volna az emberek, mindig keveseké volt a költészet, amit aki verset olvas, az is általában inkább a klasszikusokat, tehát ugye a kortárs költők, azt hiszem, hogy soha nem voltak a nagyon a középpontban, vagy a figyelem középpontjában. Hát ráadásul egy ilyen alanyi költő, tehát engem mindig a saját örömön bánatomról írok, hogy az eddigiekből is kiderült, tehát hogy mondjuk az, hogy ilyen társadalmilag mi a helyzetem borzasztóan nem érint engem, hogyha nem tudom, hogy erre vonatkozott a kérdés. Különben meg az, hogy egyetlen az, hogy költőnek merem nevezni magam, az is mondjuk kellett egy idő, hogy ezt úgy elfogadjam, tehát hogy az embernek az jut eszébe, igen, hogy akkor mit van Petőfi a költő, meg Adi, és akkor az ember most akkor én költő vagyok-e, de aztán idő után rájöttem, hogy hát végül is az ugyanolyan, mint mondjuk focista, és van nagyon rossz focisták, és nagyon rossz költők is, tehát önmagában az nem minősít, hanem azt jelenti, az ember mondjuk versek, tehát ez kvázi ezzel foglalkozik, és vannak verses kötetei, úgyhogy most már nagyon nem szégyellem ezt kimondani. Hát ilyesmi, még ami vicces ezzel kapcsolatban nekem, hogy amennyire tudom, most már van olyan érettségi tétel, hogy ilyen egy valami kortárs alkotó, és akkor ott viszonylag gyakran elfordult, hogy engem választottak, és akkor az vicces, hogy akkor érettségi tételnek lenni, és akkor ennek kapcsán olyan sok levelet kapok, hogy segítsek a rólam szóló érettségi tételt kidolgozni, úgyhogy ez ami még így ilyen, nem tudom, híres költőségből, amit így megélek.
És történt már ilyen, hogy kaptál ilyen levelet, hogy hú, segíts, mert nagyon szeretnék belőled felelni, de nem tudom, ezt nem vagyok tisztában ezzel, nem egészen értem ezt. Válaszoltál, visszaírtál?
Hát borzasztó, nagyon gyakran, sokkal gyakrabban, mint mondjuk én gondolnám, tehát, ha nem is napi szinten, de viszont nagyon gyakran kapok ilyen levelet, és hát általában nem szólt, tehát hogy nagyon időm sincs, illetve őszintén azt tudom mondani, hogy nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk én ötösre leérettségiznék magamból, mert láttam, tehát voltak ezenbe kidolgozott érettségítétel, és hát nagyon meglepő dolog, tehát olyanok vannak kielemezve a versenyből, amikre én magam nem gondoltam volna, tehát úgyhogy hát nagyon nem tudok segíteni, meg igazából fura is nekem, tehát hogy elég sok mindent lehet, mondjuk ha már az internet, tehát mondjuk ha már a Facebook, odáig eljut, hogy megkeres engem, és mondjuk nekem ír Facebookon, ugyanazzal az erőfeszítéssel elég könnyű találni, mondjuk akár mások által kidolgozott érettségítételt rólam, úgyhogy inkább ilyesmi fele szoktam irányítani őket, hogy nem tudom, hol lehet rólam olvasni.
Van esetleg egy ilyen nagyon élénk emléked, amire emlékszel, hogy ránéztél, és úristen, ezt írták rólam, ezt hogy sikerült összehozni?
Ja, hogy konkrétan valamit így, hát elég gyakran van, ami eszembe szokott jutni, amit mondani szoktam, de a vers ismeretének nem olyan érdekes, de ugye sok gyerek verset írtam, ugye volt szólt a Túl a Maszathegyerről, abban például van egy Szösznéne című vers, az arról szól, hogy van egy néni, akinek minden csupasz össz, nem tudom, a Hokedli, meg a Nokedli, minden csupasz össz, erről szól a vers, és például egy ilyen érettségi tételben azt olvastam erről a versről, hogy ez egy ilyen társadalmi szatíra, ami egy társadalmi jelenségről szól, ami a 90-es évektől jellemző itt nálunk Magyarországon, hogy a kis nyugdíjasok hagyják, hogy őket mint egy ellepi a szösz, és meg se próbálnak kikeszmeregni alól. Tehát, hogy ezeket a mélyebb összefüggéseket a saját versenyből én nem biztos, hogy ki tudom hámozni, nyilván aki mondjuk ebből érettségizik, az nyilván valamit megpróbál belőle, tehát hogy ez az ő szívje joga a tanárnak, és vagy esetleg a diákoknak is, hogy ilyeneket találjanak, de mondjuk én magamtól, tehát nem is ilyen költői szándék se volt ez, és nem is biztos, hogy ezek úgy eszembe jutnának.
És olyan történt, hogy valamit mutattak neked, és azt olvasod, hogy hú, ez jó, ez akár így is lehetett volna.
Hát persze, abszolút szokott jelenni, vagy hát én nem vagyok egy olyan nagyon teoretikus elme, vagy hogy mondjam, magyar szakos voltam, de mindig jó tanuló voltam, és egyszer buktam meg életemben, bár az egyetemen irodalomelmélet 4-ből, tehát mondjuk így azért irodalomelmélete sose volt az erőségem, és hát azért szoktak rólam írni kritikákat, és néha úgy rácsodálkozom, hogy, és hát meglepődöm, tehát hogy így beleillek komoly irodalom tudósoknak, amikor arról alkotott képébe, hogy a magyar költészet milyen irányba megy, és akkor abban valahogy én jól belehelyezkedem, ez nyilván inkább szerencsém, mert én tudatosan annyira nem látom ezeket a folyamatokat, vagy így egybe ezeket a dolgokat, úgyhogy persze szokott jelenni gyakran, hogy valahogy úgy jól elhelyeznek, és akkor rácsodálkozom, hogy ez milyen klassz.
És manapság mi mindent tölti ki a mindennapjaidat?
Hát főleg a család mostanában, hogy van két kisfiam, 3 éves a Misi és 1 éves Jancsi, úgyhogy hát főleg így körülöttük, hogy hát így az most nekem az érdekes, így az apukaság nemrég költöztünk ki Budapestről egy ilyen Vilisszentivára, tehát ilyen kertes ház van, az is új nekem, hogy egyrészt falun, meg hogy ilyen ház tulajdonosként, akkor mindenféle újabb kihívások vannak, nem olyan elég van jogosítványom, tehát igazából ilyesmik, ilyen nagyon mindennapi dolgok, és hát közben persze próbálok, szeretnék majd írni új verses kötetet, meg majd esetleg valami komoly verses regényt, tehát hogy vannak ilyen terveim, ilyesmi.
Ezek esetleg már elkészültek, töredékek, ötletek, szinopszisok már vannak?
Persze, vannak kezdemények, még vannak új versek, úgyhogy készülnek ezek.
Hát sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Egy igazi csupa szívember. Köszönjük a beszélgetést a héten Kalocsára látogatott Varró Dániel József Attila díjas költőnek. Reméljük, hogy készülnek az új művek, és rövidesen akár a kultúrában ismét beszélgethetünk vele. Azonnal visszatérünk és maradunk a kultúránál, a könyvek világából azonban átugrunk a helyi színházi paletta impozáns tavaszi kínálatára. Most pedig jön a Gentlemanek himnusza Robbie Williamstől a Százon.
The disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco,
try and hurt you. Just let your daddy know. And when you go giving your heart, make sure they deserve you. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it.
Macsó szíve is meglágyul. Robbie Williams hallotta a Go Gentle Lelit a Korona FM 100-on.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Ugyan a Kalocsai Színház friss plakátja már a tavaszi évad előadásaként hirdeti a soron következő februári alkalmakat, a tavasznak még se híre, se hamva. Üdítő látván ugyanakkor az élénk színek kavalkádjában, hogy mi minden vár a nagy érdeműre februárban. Mielőtt azonban erről részletesebben szólna Szabó Árpád igazgató, egy rendhagyó előadásról számol be, amelyet a Magyar Kultúra napján állítottak színpadra. Nem mindennapi élmény volt ugyanis középiskolás diákokkal csordultig telt nézőteret látni a teátrumban. Pláne, hogy a színpadra állított darab Jókai Móra az Aranyember című regényének színházi adaptációja volt, mondta a direktor.
Ez a produkció egy-két éve a szakmámban, és nagyon jól találtam, és ismerem az alkotókat, ismerem a művészeket, tudom, hogy mindenkinek szíve lelke benne van. Tudom azt, hogy annak ellenére egészen sokszor játsszák, hogy manapság nem ez a divatos bemutatók egyike országosan. És arra gondoltam, hogy ha már Magyar Kultúra napja, akkor az elmúlt években is nyilván figyeltünk arra, hogy valami értékeset hozzunk. Volt ugye meg zenés verses összeállítás, volt Márai est, volt Götz Annának egy verses estje. Arra gondoltam, hogy akkor próbálkozzunk meg most egy színházi adással, egy igazi gyöngyszem, egy igazi klasszikussal, ez az Arany Ember, és nagyon bíztam benne, hogy a Facebook generáció, vagy Y generáció, vagy hogyan hívja most a média ezeket a fiatalokat, akik ugye most középiskolások, hogy ők hogyan fogadják. Többen érkeztek, mint ami nekem megvolt adatként, hogy hányan fognak érkezni. Dugig volt a színház, és ennek nagyon örülök, és annak meg különösen, hogy egy két felvonásos rendes színházi adást ilyen szépen kultúráltan végültek, de nem azt mondom, hogy kultúráltan végülték, hanem figyeltek. Tehát az mást jelent. Szerintem érdekelte őket. A végén vastaps volt, tehát az ember szeret arra következtetni ebből, hogy a nagy bukás nem lehetett ma sem. Tehát ez egy szép előadás volt, azt hagyd mondjam el, hogy hát egy nagy monumentális monstre produkcióról van szó, aki látta a filmet, és nyilván aki olvasta a művet és ismeri közelebbre, azt tudja, hogy itt ez egy több helyszínen játszódó történetről beszélünk átível. Ez tereken bőven, úgyhogy ezt színházban megjeleníteni nem is olyan egyszerű dolog, viszont használva a mai kor adta technikai előnyöket, ízlésesen egészséges szinten alkalmazták a Vikiék, Barbi Viktória rendezője ennek, tehát egy projektor sötétésre adották meg a helyszínt, és ezek nem fotók voltak, hanem mozgóképek, és mégsem mentünk át a moziba, tehát megmaradtunk a színházban, és gyönyörű tengerképek, sziklák, elsüllyedt hajó is sorolhatnám, és aztán átrendezték nagyon sok változás volt, átrendezték szoba belsővé ízlésesen, az még már abszolút díszletes volt, úgyhogy nagyon sok mindent magukra vállaltak. Akkor bementem a színházba, akkor tele volt minden kellékekkel, jelmezekkel, bútorokkal, alig fértünk el, és tényleg ők ezeket megmozgatták, és nagyon ügyesen tették ezt, és még egyszer ügyesen használták a technikát, jól kiegészítette az ő elképzeléseiket, a színészek ügyesek voltak, én azt gondolom, hogy minden adott volt a sikerhez. Nagy munka és nehéz munka, tehát ma az tudni kell azért, hogy egy ilyet játszani nem egyszerű, már Molnárt is nehéz ma játszani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen siker volt, de hát ezt én mondom, mert nekem ez a dolgom, de én ezt éreztem. Én azt láttam, a mesejátéknál, a fiatalságnál, a gyerekeknél mindig az első kontroll az, hogy ugye figyelem, amikor megbomlik egy picikét, akkor beszélgetnek, susmorognak, először mondjuk is susmorognak, van, aki a telefonját bütyköli, lögdösi a másikat. Itt apróbb kis csevelyek voltak, és én úgy éreztem, hogy a darabról van szó. Tehát van, itt megbeszéltek, mert ez abban maradt. Mert ha valaki unatkozik, főleg ebben a korban, akkor nem bír megállni egy-egy mondatnál, vagy egy-két mondatnál, hanem akkor tovább folytatja, és végigbeszéli. Itt nem volt ez. Olyan telefont láttam, hogy csinált fotót. És ez is azt jelenti, hogy ő meg akart örökíteni ezt, az akarja vinni magával. A szívében nyilván hazaviszi az előadást, de egy képben is meg akartam magának örökíteni. Ez jó. Ez nekem tetszik. Szólunk, vagy ugye jelezzük az előadások előtt, hogy tartózkodjunk a fotózástól. Itt ezt nem tettük, és jó, hogy nem tettük, mert szerintem így kerülhetünk közel az ő lelkükhöz. Nagyon fontos, hogyha ma eljönnek színházba, akkor jó lenne, hogyha esetleg ennek kapcsán holnap is elmennének, vagy eljönnének hozzánk színházba, vagy máshova elmennének. Mert a színháznak a nézőközönsége az valahogy ugye a 3-tól 10 éves korosztálynál kezdődik, de ott be is fejeződik egy picit, van egy nagy szünet, egy űr, és ezt a 10 éves gyereket majd körülbelül 30 fölött kapjuk vissza mi színházi. Addig eltűnik. De ez van Budapesten, Győrben is sok helyen. Kivételt képeznek azok az előadások, azok a népszerű, monster, látványos, ma divatosan, ugye musical előadások, amik megnyerik ezeket a fiatalokat, de általában komoly kultúrát tisztelt kivételen, nagy tömegekben nem lehet megmozgatni ezt a korosztályt. Én az elvetemült ember vagyok, aki nem hagyja magát. Tehát nekem dolgom, én akkor is olvashatom, amikor már esetleg nem érdemes, de persze komolyra folytva szót szeretnék, és szeretem eddig is tenni az úgymond trendek ellen. Most itt a színházó beszélek kimondottam, vagy most csak a színházról beszélek. Tehát járjuk az országot, és benne vagyunk bérletekben, és látom, mi a felhozatal egyfelől, másfelől meg ismerem a kollégiális csapatokat, és tudom, hogy ki mit játszik, mi van a repertoáron. Tehát az is rendkívül, hogy ma egy csapatnak van ilyen bemutatója. Úgyhogy le a kalappal előttük. Én szerintem tenni kell azért, hogy az ifjúság. Tehát azt nem mondhatjuk, nem kérhetjük rajtuk számon, az ösztársnak nem kérheti számon a fiatalságon a 10 és a 20 éves, hogy hát itt tartunk, hát bezzeg a mi időnkben, hogyha kínálati szinten sincsen semmi. Mert a televízió viszont kínál, percről percre, az internet is percről percre kínál valami újat, valami dinamikusat, valami ingergazdagot, amivel föl kell venni a harcot, döntsek ki, ahogy szeretné, hogy ez harc vagy küzdelem. Hát szóval a küzdelmet, a harcot legalább a kesztyűt föl kell venni, azt gondolom, mert tényleg nem lehet elvárni, hogy az újabb generációk kulturálisan, lelkileg, érzelmileg fejlődjenek, hogyha ezekhez nincsenek meg a feltételek. Tehát nyilván az oktatás adott. A kultúra, és főleg a tömegkultúra az már egy nehezebb történet, de ebben nekünk részünk van, komoly feladatunk van, kötelezettségeink vannak, és akkor magunk szerény eszközeivel és lehetőségeim belül, de legalább egy aranyembert idehozunk, és akkor bemutatjuk az iskolától 100-néhány 100 méterre. Majkában beültünk az autóba, Pesten eljöttünk, ő nekem azt mondta, hogy nem nagyon hisz az ilyen közönség találkozókban, hogyha nem adsz valami ajándékot, nincs meghirdetve egy CD vagy bármi. Ennek ellenére azért jó páran eljöttek, és szerintem fontosan tartották azt, hogy nekünk ez ennyire számít, hogy találkozzunk velük, hogy megszólítsuk a színház eszközeivel. Volt másról is szó nyilván Majka kapcsán, de leginkább a színházról. Elmondta például Majka annak idején, hogy mennyire nem volt színházban, hogy sajnálja, és amikor eljutott, akkor jött rá, hogy ez mennyire jó dolog. És azt gondolom, hogy annak a beszélgetésnek vagy találkozónak is köszönhető, nyilván a darab művész értékének is köszönhető, de azt tudni kell, hogy annak idején az összeadva körülbelül 2 teltházat tett ki a 7-esek, 8-osok és középiskolások látogatottsága. Külön előadás nekik nem volt ebből, hiszen nem egy irodalmi műről beszélünk, de azt gondolom, hogy az nem volt buta vagy fölösleges próbálkozás részünkről, vagy elképzelés, hogy egy sok értéket felmutatni képes, de mégis inkább egy könnyed zenés műfajjal próbáljuk őket beédesgetni a színházba, és nem elijesztve egy vérdrámával, hanem most tényleg egy kis tikét az ő igényeknek megfelelően fogalmazott darabbal megnyerjük őket a színház ügyének, és annak idején szerintem sikerült. És akkor ennek folytatása volt nyilván a Szorcsik Viki közönség találkozó, a Macska lépcső, ugye azt is propagáltuk az ő körükben is. De azelőtt, hogy visszakanyodok a legelőre Nóra, amikor én elmentem minden iskolába, és beszéltem erről. De sokat kell tenni. A fiatalnak nem elég az, hogy kitesz egy plakátot, egyébként a plakát is valamelyest a múlt, tehát ma már minden a Facebookon megy, meg nem tudom, milyen közösségi oldalakon. De nem elég az, hogy na, mi vagyunk, nyitva az ajtunk, tessék bejönni. Nem, ez nem elég. Oda kell menni, beszélni kell, össze kell barátkozni. Hát nekem nyilván kinek, de megteszi Anti is, a pedagógusok is rengeteget segíteni, ti rádiósok sorolhatnám, mennyi mindent tettetek ezért. Van egy kommunikáció, egy személyes, főleg ha kisvárosban vagyunk, akkor tegyük össze a kezünket, hogy itt ez adott, ez a lehetőség, hogy akár minden egyes ember oda menjünk és beszéljünk velük. Amennyire lehet, ezért teszek én is, annak ellenére, hogy nem itt lakom. Szóval próbálkozunk, volt ez most, lesz majd Boldog Bolondok című adásunk a következő februárban, 14-én, 21-én, két pénteken.
Mári zenél a Bombon, érezze magát jól, és visszatérünk a Kalocsai Színház igazgatójával, Szabó Árpáddal. Rövidesen kiderül tehát, hogy miért érdemes jegyet váltani a soron következő februárra meghirdetett előadásokra. Itt a Korona FM 100-on a Bombon jó voltából.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Folytatódik összeállításunk a Kalocsai Színház tavaszi évadjáról. Mint az elmúlt percekben elhangzott, egy rendhagyó előadással indult a 2014-es esztendő a színházban, amelyre a helyi középiskolásokat hívta meg a Magyar Kultúra Napján a teátrum vezetése. Februárban azonban teljes sebességre kapcsol az évad, és egymást érik a jobbnál jobbnak ígérkező darabok. Az első a sorban egy kortárs dráma lesz Boldog Bolondok címmel, amelynek egyben Kalocsa ad otthont ős bemutató tekintetében is. Folytatódik riportunk Szabó Árpád színház igazgatóval, aki további érdekességeket is elárul az előadásról.
Régen volt saját premierje a Kalocsai Színháznak, és Posgai Zsolt remek kortárs szerzőnek egy remekbe szabott darabjáról van szó, amit magyar földön játszottak, Szabadkán mutatta be az ottani színház, de Magyarországon nem mutatták be. Úgyhogy a Kalocsán az ős bemutatója, de tudni kell, hogy Németországot, Ausztriát bejárt a német nyelven, de nagy sikerszéria ott ez a darab. Úgyhogy úgy érkezik ide vissza hozzánk Kalocsára, hogy kis hazánkban itt lesz az ős bemutató, erre nagyon büszke vagyok, és azért lesz pénteken, mert tudom, hogy farsangi szezon van, és a szombaton farsangolnak az emberek, ezért el tudok jönni pénteken hozzánk, remélem. Kökényesi Ági, nektek nagyon kedves, úgy tudom, mert ugye a rádiónak ő állandó hangja, egy kiváló, csodálatos művésznő, Madár Színházból, Új Színházból jön most hozzánk, és én nem tudom, hol játszik, meg szinkronizál reggeltől estig, én nem tudom, mikor él. És Almási Sándor, aki az Új Színházból jön szintén, meg Veszprémben is játszik, és ő is még számtalan helyen, az ő hangja is nagyon ismerős lehet, meg az arca is mind a kettőjüknek nyilvánvalóan. És a Boldog Bolondok Mozart utolsó napján játszódik. És a Zsolt ezt úgy bontotta ki, ugye nyilván konfliktusokat hoz elénk, hogy a Mozart beval egy-két korábban eltitkolt, sejtelmes és rázós dolgot az életéből, amire Konstance is azért dob egy-két lapot, hogy így mondjam. Úgyhogy én nagyon izgalmas vállalkozásnak tartom ezt, és nagyon várom, és tudom, hogy egyre inkább szélesedő réteg Kalocsán várja az ilyen előadásokat. Ugyanaz a sors, ez időzőjelben nyilván téve, a Panel Ninjára is, ez a monokomédia Magyar Attila előadásában. Hát egy személyben visz ő el egy nagy előadást, és egy rendkívül izgalmas előadásról beszélünk szintén. Amiről majd hosszasan fog beletek beszélni, mert külön megkérték, tegnap is találkoztunk, hogy ő idejön, telefon fölveszi bármit, mert neki ez érzem, hogy nagyon fontos. Hát ugye, amikor valaki egy személyben játszik valamit, azzal azért összenő, főleg ha ez teli találat, ez a választás, és ez úgy néz ki a Panel Ninja esetében tényleg teli találat. Tehát ő a Bodog Ács Egon nagyon szépen karikírozza, fogalmazza meg. Tulajdonképpen ő által született meg ez a karakter, a szerzővel valahogy ezt úgy közösen alkották meg. Hát ezt is nagyon várom. És lesz még. Lesz még Monamari mosolya. Hát most azok jöhetnek, vagy azok örülhetnek leginkább, akik nagyon könnyen szeretnek szórakozni, és sokat nevetni, és véreset tapsolni a tenyerüket a végén. Ez is sztárparádéval, erről már beszéltünk. Az országomat egy csókért, amikor már ugye nagyon süt a nap, akkor visszahagyjuk a színpadot a könnyed zenés humornak, úgyhogy abban is kiváló színészek és ismert színészek jönnek Kalocsára. Tehát két ilyen teljtalálatosnak ígérkező produkcióval, rekesz izmokat megdolgoztató és csodálatos dalomokkal bíró produkcióval zárjuk az évadot Kalocsán, de még ez mindig nem minden, hiszen a bérleten kívül vannak produkcióink, amivel nagyon sok szeretettel várjuk a kedves nézőket. Ígértünk, hogy híven lesz egy csodálatos musical produkció. Decemberben szerettük volna, de akkor ugye volt egy másik rendezvény a városban, és én azt gondoltam, hogy nem szerencsés kettőt egy időben rendezni, ezért esett a választás március 1-jére. Jan Zakata, Egyházi Géza és Szabó Dávid jön ide. Hát három nagy ágyúja a musical színjátszásnak Magyarországon. Jan Zakata 30-ból 29-et játszik március 1-jén nálunk, úgyhogy arra napra el tudtam hívni. Egyházi Géza nálunk indult valamikor, nemrég visszatért a gálában, és hát az interjúban nem volt megbeszélve, de nagyon jól esett őszintén, szóval elárulta, hogy Kalocsának köszönheti az indulását, és ez nagyon szép dolog, azt gondolom. És Dávid is valahol, hát ott voltunk az ő kezdésénél, képzeljétek el, Dávidnak a szalagavatóján voltam, hát ugye 18 éves volt akkor, most 26, 7, nem tudom, ez sem most volt, és hát most is egy kölyökképű, akkor meg egy hát nagyon gyerek volt még. És már akkor nagyon ügyesen táncolt és énekelt, rendkívül nagy tehetség volt, ez látszott, és akkor kezdte az operációs stúdiát, és akkor a operációs vezérkara ott kitalálta, hogy jó, hogyha ők fellépegetnek, mert az segíti az ő fejlődésüket, és akkor így jöttünk mi a képbe, akkor elvittem őt is, meg Vágó Zsuzsit, meg Póli Bogit, meg másokat a fiatalok közül, és akkor abban az időben rengeteget léptünk fel együtt. Ha emlékszünk, akkor a Dávid az első gálán, amely a díszteremben volt, itt volt. És akkor most újra jön hozzánk, úgyhogy három nagyszerű művész érkezik, ez egy egész estés nagy lesz a Varsó Musical, produkció lesz. Most hagyd ne soroljam fel a musical irodalom világhírű klasszisainak az egész, sorát, mert itt ülhetnénk reggelig, de hát azért lehet sejteni, hogy ugye a szerepekből fognak énekelni. Hát Dávid Rómeus Júliában játszik évek óta, Jan Zakata az Elizabethben vált igazán népszerűvé, abból biztos lesz részlet, de hát sok másból is. Géza pedig a Vámpirok bájában vált igazán népszerűvé, ott az első Krologrófot játsza ő, tulajdonképpen 10-8-szor ő játsza ma is, és hát nagyon szeretik az emberek emiatt, az nagyon, nagyon teletalálatos szerep neki. Nem, mint a többi nem lenne az, de az mindenképpen. Tehát ezekből biztosan lesz, de hát sorolhatnám, mert ők mondták nekem, de mondom, hát ezt mindenki szerintem sejti. Nem kell segítség a nézőknek, azt gondolom, mert annyira ismertek ők, hogy mindenki kívülről fújja az ő produkcióit, a szerepeit. Úgyhogy vicces volna írni, hogy lesz az Elizabeth, hát fölösleges. Húzzuk alá még egyszer, hogy senki ne számítson a bérte rendelkező közül, hogy ez benne van, nehogy valakinek csalódást okozzunk. Tehát Antinál és a Gold Tours-ban nyugodtan lehet jegyeket vásárolni, a Musical Csillagok estje az március 1-én bérten kívül lesz akkor még egyszer, és az Aracki est is ilyen, ez március 8-án a Kedves Hölgyek nagy örömére, legalábbis remélem, hogy nőnapra hívtuk meg Arackit, és ő este 6 órakor fog kezdődni, gondolva az idősebbekre is ezt itt aláhúznám, tehát hogy este 6 órakor lesz az Aracki március 8-án.
Köszönjük Szabó Árpádnak, a Kalocsai Színház igazgatójának, hogy mindezt megosztotta velünk. Ennyi volt a Turmix 2014. február 2-án vasárnap. Vörös István főszerkesztőnk nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Turmix című térségi magazinunkkal legközelebb jövő héten szombat délelőtt jelentkezünk 10-től 11 óráig. Tekerjen a 100-ra akkor is. A műsorral kapcsolatos véleményét jelezze az info@koronaradio.hu-n vagy telefonon a 78-as körzet koronaszámon.
Készült a médiatanás támogatásával
a Média Mecenatúra programban.